Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024.
december 6-án, Szent Miklós püspök ünnepén, Mikulás napján. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Új nap ez, mely alkalmat ad nekünk arra, hogy téged, hőn szeretett atyánk, dicsérjünk szerelmedért irántunk. Nap mint nap, fölséges urunk, kiöntöd rajtunk kegyelmeidet. Dicsérve légy a nap és az éj minden pillanatáért. Dicsérve légy a tengerért és mérhetetlen terjedelméért, mely csupán halvány vízfénye fönségednek és nagyságodnak. Dicsérve légy az emberért is, ki oly nagy és ugyanakkor oly kicsi, szembeállítva a világ mindenséggel. Ég és föld királya, hód alattal üdvözlünk téged e szép mai napon is. Amen. A nap pozitív gondolatát ezúttal Keresztúri Dezső író, költő, irodalomtörténész, kritikus és műfordító fogalmazta meg. Szerinte sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezébe van, de jellemünk a magunkéban. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Miklósokat és Dönízeket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal december 6-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 5 óra 50 perctől adventi gondolatokat sugárzunk. 6 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rórát eszentmisét közvetítünk. 7 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, majd a folytatásban megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezután adventi gondolatokat sugárzunk, majd híreket mondunk. Ezután én újabb műsorismertetéssel és aktuális információkkal várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat itt a Szent István Rádióban. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Szent Miklós, aki egész életedben mások szolgálatában álltál, kérünk téged, hogy segíts minket is abban, hogy másokon segítsünk. Adj nekünk önzetlen szeretetet és nagy lelkűséget, hogy mindig odafigyeljünk azokra, akik rászorulnak. Taníts minket arra is, hogyan osszuk meg a kevesebbet a többivel, és hogyan legyünk jótevők minden helyzetben. Amen.
Hallgassák meg híreinket.
A katolikus egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel szemben, és együttérzéssel gondol azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Mint írták, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások jelzik, hogy ezek a bűncselekmények a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn, vagy akár bűncselekmény. Ezért az egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen, szögezték le. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére, fogalmazott a püspökök testülete. Elkezdődött a katolikus Caritas új menekülteket segítő programja. A katolikus Caritas a menekültügyi migrációs és integrációs alapprogram plusz keretei között megkezdte legújabb projektjét, melynek fókuszában a hazánkban jogszerűen tartózkodó, otthonukat elhagyni kényszerült harmadik országbeli családok egyének támogatása áll. A projekt ünnepélyes megnyitóját december 2-án tartották a Humanitárius Szervezet budapesti székházában. A megnyitón felszólalt Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója, aki arról a szerepvállalásról beszélt, amelyet a szervezet az ukrajnai krízis kezdete óta betölt. Kiemelte, a katolikus Caritas elkötelezettsége nem új keletű. A háború kitörése óta több mint 42 ezer embernek nyújtottak támogatást, legyen szó lakhatásról, megélhetésről, egészségügyi szolgáltatásokról vagy közösségi programokról. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években, például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd pedig az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlen szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival. Ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1,4 millió menekültet Ukrajnából. A miniszter elmondta, az eltelt idő megmutatta, hogy a csatatéren nincs megoldás, a fegyverszállítások nem visznek közelebb a békéhez. Úgy gondoljuk, az eddig követett stratégiák kudarcot vallottak, új stratégiára van szükségünk, a béke stratégiájára, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Mintegy 1200 kis településen indult meg a népesség növekedése a Magyar Falu programnak is köszönhetően, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán a Parlament Igazságügyi Bizottságának budapesti ülésén. Gulyás Gergely emlékeztetett, az elmúlt 3 évet meghatározta az Ukrajnában dúló háború. Magyarországra komoly humanitárius feladat hárult. Hazánk története legnagyobb humanitárius segítségnyújtását szervezte meg. A menekültek részére biztosítja a szociális és egészségügyi ellátást, munkavállalást és több mint 5000 ukrán gyermeknek az oktatást. Elmondta azt is, hogy folytatódik a hiánypótló és rendkívül sikeres Magyar Falu program, melynek keretében az elmúlt 5 évben szinte valamennyi 5000 fő alatti település kapott már támogatást. Ennél is nagyobb teljesítménynek nevezte, hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. Mindebben a falusicsok, a kistelepüléseket célzó infrastruktúrális fejlesztések és a civil támogatások is nagyban segítettek, jegyezte meg. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. A Dunántúlon és a középső ország részben átmenetileg csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, északon havas eső is. Az északi északkeleti szél holnap déli esere fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 1 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa fogadta a názáreti szent család missziós nővéreket. A pápa előszava a Remény Szent Éve című új könyvhöz. Elektromos pápamobilt kapott a Mercedes-től ajándékba Ferenc pápa. Jön a fiú. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára.
Ferenc pápa fogadta a názáreti szent család missziós nővéreket. A pápa a szerzetes nőkhöz szólva arra hívta a katolikusokat, hogy úgy éljék meg a 2025-ös Remény Szentévét, hogy megnyíljon szívük Krisztus előtt. A szentévek értékes időszakok arra, hogy számba vegyük életünket egyénileg és közösségként egyaránt. Ferenc pápa erre hívott szerdán, amikor találkozott a názáreti szent család missziós nővérekkel, akik alapításuk 150. évfordulóját ünneplik.
Sono lieto di accogliervi proprio all'inizio delle celebrazioni del 150° anniversario della vostra congregazione.
Azért imádkozott, hogy ez a mérföldkő a kongregáció életében ösztönözze őket a lelki megújulásra, hogy jobban szolgálhassák az Urat és népét. A názáreti szent család nővérei kongregáció 1875-ben jött létre, és a honlapjuk szerint 14 ország 140 közösségében szolgálnak. A pápa megjegyezte, hogy a kongregáció 150. évfordulójának ünnepségei adventtel kezdődnek, és ezt a liturgikus időszakot az Úr ígéreteire való türelmes és reménnyel teli várakozás időszakának nevezte. Imádkozom, hogy az ünnepléseitek segítsék a kongregáció tagjait és mindazokat, akik a különböző apostolkodásaikban segítséget nyújtanak, hogy növekedjenek a megtestesült Isten fiába, az oltári szentségbe és az általuk szolgált emberekbe vetett szemlélődő bizalmukban.
I giubilei sono momenti preziosi per fare il punto della nostra vita, sia come singole persone che come comunità.
Ferenc pápa hozzátette, hogy minden szent év alkalom az elmélkedésre, a visszaemlékezésre, és arra, hogy meghallgassuk, mit mond nekünk ma a Szentlélek. Az Úr felé nyitott szívek, és a valódi személyes találkozás által az Úr Jézussal, üdvösségünk ajtajával, legyen közösségetek mindig küszöbb, amelyen keresztül azok a családok, amelyek missziótok középpontjában állnak, menedéket, reményt és békét találhatnak Krisztusban a megváltónkban. A pápa ezután utalt arra a sok családra, akiket háború sújt, vagy kénytelenek elhagyni otthonukat, vagy akár hazájukat. Arra buzdította a názáreti szent család nővéreket, hogy mindig végezzék az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. Imáitok és gyakorlati jótékonysági tevékenységetek mindig tükrözzék Jézus szeretetét, hogy a remény jelei legyetek azoknak, akik bármilyen nehézséggel küzdenek, zárta szavait Ferenc pápa. A pápa előszava a Remény Szent Éve című új könyvhöz. Ferenc pápa előszót írt Francesco Antonio Grana, olasz újságíró, Vatikánnal foglalkozó könyvéhez, melynek címe a Remény Szent Éve. A pápa hangsúlyozza, remélem, hogy ez az időszak valóban alkalom lesz a megtérésre, és arra, hogy az életünkre az evangélium fényében tekintsünk. A Szentév és a pápa álma, hogy reménnyel tekintsünk a világra, amelyet a béke jellemez, ahol a fegyverek el vannak zárva, és a fegyvergyártók már nem húznak hasznot mások halálából, ahol a halálbüntetést nem hajtják végre, és a foglyok az amnestia vagy a kegyelem formáiban részesülnek. Ferenc pápa ezeket a gondolatokat emeli ki a Reményt Szentéve című új könyvhöz írt előszavában. Az Elledici kiadónál megjelent kötet szerzője Francesco Antonio Grana, olasz vatikanista újságíró. Őszintén remélem, hogy a közelgő szentév lehetőséget nyújt a tűzszünetre minden országban, ahol háború folyik, hangsúlyozza a pápa, ahogyan azt számos felhívásában tette. Legyen világos, hogy a háborúból, minden konfliktusból mindig mindenki vereséggel kerül ki. Mindenki. És nincs győztes és vesztes. Csak a vereség van. A pápa utal a szentévet meghirdető a remény nem okoz csalódást kezdetű bullájában mondottakra. Kifejti, hogy a remény nem optimizmus, nem is egy homályos pozitív érzés a jövővel kapcsolatban, hanem valami más. Ez nem illúzió vagy érzelem. Ez egy konkrét erény, egy életforma, amely konkrét döntéseket foglal magában. A reményt minden embernek a jó iránti elkötelezettsége táplálja. A tápláló remény rendelkezik egy társadalmi, intellektuális, spirituális, művészi és politikai cselekvés értékével a szó legmagasabb rendű értelmében. Ez azt jelenti, hogy az ember képességeit és erőforrásait a közjó szolgálatába állítjuk, mutat rá Ferenc pápa. Tehát a közjóra kell összpontosítani, mivel ez vonatkozik azokra a migránsokra, akik átélik a remény útjainak nevezett odüsszeák paradoxonát, amelyek gyakran a valódi kétségbeesés utazásaivá válnak, miközben a földközi tenger nagy temetővé válik. Vagy a bebörtönzöttek javára kell fókuszálni, amelyet illetően a pápa a méltó körülmények megteremtését szorgalmazza a halálbüntetés eltörlése mellett, amelyet elfogadhatatlannak tart, mert megsérti az ember sérthetetlenségét és méltóságát. A szentév nem kizárólag egy naptár által diktált esemény, hanem egy igazi lelkipásztori eszköz, amelyet 1300 óta használnak az adott kor igényei szerint a pápák, akik az egyház vezetésére kaptak meghívást, írja előszavában Ferenc pápa. A közelgő 2025-ös szentévben zarándokok milliói lépik majd át a Szent Péter bazilika és a másik három pápai bazilika küszöbét. A pápa azonban reméli, hogy ez a zarándoklat nem egyszerűen turisztikai látogatás vagy egy cél elérése, mint az olimpián. Remélem, ez valóban alkalom a megtérésre, arra, hogy az életünkre az evangélium tükrében tekintsünk, és hogy ezt az arándoklatot mindig elkíséri egy titokban végzett karitatív cselekedet. A könyv megemlékezik Pier Giorgio Frassatiról és Carlo Acutisról is, két fiatalról, akiket a szentévben avat szenté a pápa. Életpéldájukra és szavaikra emlékeztet, és arra buzdít, hogy ne vesztegessük el az életünket a kanapén heverve, hanem Jézussal a szívünkben testesítsük meg a szeretet szépségét, amely szolgálattá válik.
Elektromos pápamobilt kapott ajándékba Ferenc pápa. A Mercedes-Benz egy új, nyitott gépkocsit ajándékozott a Szentatyának, mely a legmodernebb technikával készült, kifejezetten nekifejlesztett változatban. Kedden délután a Mercedes vezérigazgatója és a gyártásban résztvevő csoport személyesen adta át a pápa mobilt a Szentatyának, mely egyedileg kézzel készült az új elektromos G-osztály típusa alapján. A 2025-ös szentév alkalmából a Mercedes-Benz autógyár egy teljesen új, részére fejlesztett elektromos pápa mobillal kedveskedett Ferenc pápának, akinek kifejezett kérésére valamennyi dolgozó jelen volt az átadáson, aki részt vett a gyártásban. A csoport Ola Kellenius vezérigazgatóval az élen érkezett Németországból a Vatikánba, ahol személyesen mutatta meg az új járművet a Szentatyának. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy átadhattuk ezt a gépkocsit a Szentatyának, mondta el a Vatikáni Rádiónak a vezérigazgató. A Mercedes közel 100 éves tapasztalattal rendelkezik az úgynevezett pápa mobil gyártásban. Az első járművet Stockholmban készítették, és 1930-ban adták át 11. Pius pápának. Ferenc pápa eddig is egy G-osztályú gépkocsit használt, ami azonban benzines volt. A zéró kibocsátás felé tartunk, és sok elektromos terméket gyártunk. Idén dobtuk piacra az elektromos G-osztályt. Ezen az úton vagyunk, és ezen haladunk tovább a következő években is, magyarázta Ola Kelenius. A gráci gyárban fejlesztőként dolgozó Peter Zotter is hasonlóan nyilatkozott a megtisztelő megbízásról. Egy ilyen különleges járművön dolgozni olyan lehetőség, ami valószínűleg egyszer adatik meg a karrier során. A Mercedes-Benz különböző székhelyein dolgozó szakértőcsapat közel egy évig dolgozott a vatikáni képviselőkkel azon, hogyan szabják személyre a pápa igényei szerint az új gépkocsit. Nagy figyelmet fordítottak a zéró kibocsátásra. A Vatikán célkitűzése ugyanis, hogy 2030-ig minden jármű zéró kibocsátású legyen. A pápa mobilra szerelt forgószék és a belső berendezés kézzel készült. Az autót az új elektromos, összkerékhajtású G-osztály alapján kifejezetten alacsony sebességű használatra fejlesztették, amivel a Szent Atya általában a Szent Péter téren körbejár a nyilvános audienciákon. Természetesen az eredeti modellhez képest sok dolgot megváltoztattak. Felhasználták az előző pápa mobil tapasztalatait, úgy szabva, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa számára utazásai során. A normál G-osztályhoz képest a tetőt eltávolították. Eső vagy rossz időjárási körülmények esetén egy felhajtható tető védi az utasokat. Jobb oldalon a hátsó ajtót forgó zsanérokkal látták el, míg a bal oldalt végig hegesztették. Az előző pápa mobilokhoz hasonlóan a kocsi színe fehér és a rendszáma SCV1, ami az olasz Stato della Città del Vaticano, vagyis Vatikán városi állam rövidítése. A kulcsátadás után Ferenc pápa rövid magán audiencián fogadta a Mercedes-Benz vezetőségét és dolgozóit. Jön a fiú. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
És minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Olvassuk Lukács evangéliumának 3. fejezetében, a 6. versben. Hideg, nyírkos, decemberi este volt, karácsony előtt pár nappal. A falu plébánosa még egyszer, utoljára indult el, hogy próbát tegyen egy házas pár kibékítésére, akik válni akartak. Hónapok óta próbálkozott, de semmi eredményre nem jutott. A feleség nyitott ajtót, a férj fáradtan, leverten ült az asztal mellett. A két ember 32 éve élt együtt. Néhány éve válságba került a házasságuk. A háború évei alatt elidegenedtek egymástól, s már nem volt mondani valójuk egymás számára. Hiába próbált a pap beszélni a szeretetről, megbocsátásról, újrakezdésről, a házaspár fásultan, közömbösen bámulta a padlót. A hallgatást az ajtócsengő hangja törte meg. Ki jöhet ilyen későn? Az asszony felállt, kilépett az előszobába, és behúzta maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, amikor megpillantotta a távirat kihordót, aki egy borítékot nyújtott át a meglepődött asszonynak. A borítékot a háborúban harcoló fiúk küldte. Ma érkeztem a határra, holnap jövök, fiatok. Hát a fiúknak éppen most kell hazajönni a háborúból, egyik összeomlásból a másikba, tette fel a kérdést az asszony magában. A férfiak némán várakoztak bent, míg az asszony végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Kérdően, reménykedve tekintett férjére, és remegő ajakkal végre kimondta: jön a fiunk. A férfi rábámult, majd akadozva ismételt a szavakat: jön a fiunk. Az asszony bólintott, és könnyek folytak szeméből. A férfi zokogva rejtette kezébe arcát. Aztán felállt, és a két ember lassú léptekkel elindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, de tekintetük mindent elárult. Végül megtörtént a csoda. Átölelték egymást, teljesen megfeledkeztek arról, hogy egy harmadik ember is van a szobában, aki ámulva szemlélte a fejleményeket. Amit hónapokon át nem tudott elérni, azt egy mondat pillanatok alatt elvégezte: jön a fiú. A pap észrevétlenül elhagyta a szobát, és a szürke decemberi ködben ujjongva ballagott hazafelé. Jön a fiú, ismételgette magában. Csak néhány nap volt karácsonyig. Bárok próféta arra szólítja fel az elfáradt embereket, hogy vessék le a gyász ruháját és ujjongjanak, mert közel van szabadulásuk napja. A profécia beteljesedett, és az evangéliumi részben keresztelő Szent János meghirdeti a szabadító közeledését, amelynek előfeltétele a bűntől való megtisztulás. Az evangélista részletesen ismerteti a neveket Tiberius császártól, Pilátus helytartón és a fejedelmeken keresztül a főpapokig. Mindennek nagyon mély üzenete van. Isten abba a világba érkezik, amelyben élek. Mindig. Számomra ez azt jelenti, hogy én sem menekülhetek ki. Nem menekülhetek el abból a világból, amelybe beleszülettem. Megtehetem ugyan, de még több szenvedésben lesz részem. Egy azonban egészen biztos: bárhová megyek, magamat viszem. Ezért, ha meghallom szívem ajtaján a csengő hangját, ajtót nyitok, és átveszem a táviratot, akkor Isten közelsége élő tapasztalattá válik. Elindulok a megszentelődés útján. A második üzenet az elsőből következik. A profécia beteljesedett. Isten eljött egykor közénk, és ma is eljön, csak nagyon sokszor nem úgy, ahogy elképzelem. Sokan azért csalódnak ő benne, mert azt várják el tőle, hogy helyettük oldja meg a világ problémáit, hogy eltávolítsa az uralmon lévőket és a gonosz erőket, térítse meg a gonoszokat, tegyen rendet a világban. Nem szabad elfelednem, hogy Isten mindezeket megteszi, csak nem nélkülem. Szüksége van szívemre, lábaimra, kezeimre. Komolyan veszi világban való itt létemet, és velem, nem nélkülem, szeretné építeni az ő világát. Ezért mielőtt másokat terelnék az általam elképzelt jobb útra, először magamban kell rendet tennem. Először élni, azután beszélni, ha szükséges. Amikor pedig megtörténik a találkozás, el kell indulnom. Távirat hordozóvá kell válnom. Életem legyen üzenet, hogy rám kérdezzenek. S ha kérdeznek, akkor elmondhatom történetemet, amely lehet sokszor banálisnak tűnik számomra, mégis átsegített valakit a holdponton. Isten mindig megtalálja az utat hozzám. Isten igéje, szava, a fiú most is jön felém. Ezért magamban kezdjem újra készíteni az utat. A lényem középpontja felé vezető utat egyenessé teszem. Az akadályokat eltávolítom, hogy a mindig jelenlevő Isten számára én is jelen legyek. Ha ezen dolgozom, akkor meglátom az Isten üdvösségét. A belső folyamat gyümölcse üdeség, frissesség, üdvösség. Ha mindent igyekszek eltávolítani, ami akadályozza bennem a szeretet áramlását, akkor valami hasonlót tapasztalhatok meg, mint amit Veres Sándor fogalmaz Üdvösség című versében. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam, és szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem.
Jön a fiú. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A katolikus egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel szemben, és együttérzéssel gondol azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Mint írták, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások jelzik, hogy ezek a bűncselekmények a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn, vagy akár bűncselekmény. Ezért az egyház határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen, szögezték le. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére, fogalmazott a püspökök testülete. Elkezdődött a katolikus Caritas új menekülteket segítő programja. A katolikus Caritas a menekültügyi migrációs és integrációs alapprogram plusz keretei között megkezdte legújabb projektjét, melynek fókuszában a hazánkban jogszerűen tartózkodó, otthonukat elhagyni kényszerült harmadik országbeli családok, egyének támogatása áll. A projekt ünnepélyes megnyitóját december 2-án tartották a Humanitárius Szervezet budapesti székházában. A megnyitón felszólalt Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója, aki arról a szerepvállalásról beszélt, amelyet a szervezet az ukrajnai krízis kezdete óta betölt. Kiemelte, a katolikus Caritas elkötelezettsége nem új keletű. A háború kitörése óta több mint 42 ezer embernek nyújtottak támogatást, legyen szó lakhatásról, megélhetésről, egészségügyi szolgáltatásokról vagy közösségi programokról. Tovább kell erősíteni a magyar békemissziót, mivel miközben az amerikai elnökválasztás nyomán még soha nem volt ilyen jó esély az ukrajnai háború lezárására, az eszkaláció kockázata is most a legerősebb, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezet miniszteri tanácsülésén arról számolt be, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, a kontinens is számos súlyos válsággal került szembe az elmúlt években. Például a tömeges illegális bevándorlással, a koronavírus járvánnyal, majd pedig az ukrajnai háborúval. Utóbbi kapcsán kifejtette, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlen szembesül a fegyveres konfliktus negatív hatásaival. Ennek ellenére a valaha volt legnagyobb humanitárius műveletét hajtotta végre, beengedve 1,4 millió menekültet Ukrajnából. A miniszter elmondta, az eltelt idő megmutatta, hogy a csatatéren nincs megoldás, a fegyverszállítások nem visznek közelebb a békéhez. Úgy gondoljuk, az eddig követett stratégiák kudarcot vallottak, új stratégiára van szükségünk, a béke stratégiájára, fűzte hozzá Szijjártó Péter. Mintegy 1200 kis településen indult meg a népesség növekedése a Magyar Falu programnak is köszönhetően, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter éves meghallgatásán a Parlament Igazságügyi Bizottságának budapesti ülésén. Gulyás Gergely emlékeztetett, az elmúlt 3 évet meghatározta az Ukrajnában dúló háború. Magyarországra komoly humanitárius feladat hárult. Hazánk története legnagyobb humanitárius segítségnyújtását szervezte meg. A menekültek részére biztosítja a szociális és egészségügyi ellátást, munkavállalást és több mint 5000 ukrán gyermeknek az oktatást. Elmondta azt is, hogy folytatódik a hiánypótló és rendkívül sikeres Magyar Falu program, melynek keretében az elmúlt 5 évben szinte valamennyi 5000 fő alatti település kapott már támogatást. Ennél is nagyobb teljesítménynek nevezte, hogy 1200 kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. Mindebben a falusicsok, a kistelepüléseket célzó infrastruktúrális fejlesztések és a civil támogatások is nagyban segítettek, jegyezte meg. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. A Dunántúlon és a középső ország részben átmenetileg csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, északon havas eső is. Az északi északkeleti szél holnap déli esőre fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 1 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
December 6-a, péntek van. Szent Miklós püspök ünnepe, Mikulás napja. Ezen a napon Miklós, valamint Döniz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük szeretettel névnapjuk alkalmából. A Miklós görög szláv eredetű név, a görög Nikolaus név szláv formájából származik, jelentése pedig győzelem, nép. A Miklósok védőszentje közül a legnépszerűbb Szent Nikolaus a kis-ázsiai Mira püspökem. Az utolsó keresztény üldözés idején sokat szenvedett, ezért a hitvalló kitüntető címet viselte, de megérte az idők jobrafordulását, és ott volt Níceában is az első egyetemes zsinaton. Azzal a legendával, hogy 3 szegény leányt úgy mentett meg a szégyentől, hogy az ablakon át pénzt dobott a lakásukba, függ össze a gyermekek Mikulás napi megajándékozása. Szent Nikolaus 350 körül hunyt el. A Miklósok védőszentje még Tolentinói Szent Miklós, a buzgó és nagy sikerű lelkipásztor, aki 1305-ben hunyt el, továbbá Flüei Szent Miklós, aki Svájc szentje. Földműves volt ő, 10 gyermek atya, élete utolsó 20 esztendejét remeteségben töltötte, de hazája politikai életében is jelentős szerepet játszott. 1487-ben hunyt el. A Döniz pedig a Dionízia francia megfelelőjéből származik, és a dönízek védőszentje az a Dionízia, akit a Márvány-tenger mellékén végeztek ki 250-ben. Egy másik Szent Dioníziát is ismerünk, aki észak-afrikai vértanú asszony volt, és akit az Ariánus vandál király Hunerik idején nyilvánosan megkorbácsoltak és megöltek katolikus hitéért. Fia és húgam ugyanakkor szenvedett vértanúságot 483 körül. Isten éltesse sokáig minden kedves Miklós és Döniz nevű hallgatónkat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat is, akiknek valamilyen okból ünnepez a mai nap. A jó Isten áldása kísérje az ünnepeltek további életét. Mi, a Szent István Rádió munkatársai, a most következő zeneszámot küldjük nekik. Fogadják szeretettel!
Just the way you are.
Sympathetic things you say and do made me love you from afar.
Now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah. The chance to hold you in my arms and put our love in motion, it makes me say.
Just the way you are with me. Just the way you are. change a single thing for
to me.
You, girl, you're the star.
You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz december 6-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Ma van Szent Miklós napja. Aki Patarában született 245-ben egy gazdag család gyermekeként. A városban nagy járvány tört ki, így kisgyermekként árvaságra jutott. Szüleitől hatalmas vagyont örökölt, amellyel kolostorba vonult érsek nagybátyjához. Tanulmányai befejezése után a papi hivatást választottam, életét a tanításnak szenteltem. Messze földön híres volt az emberek iránti szeretetéről és segítőkészségéről. 270-ben a Jeruzsálembe tartó zarándok útján vihar tört ki a tengeren, az egyik hajó majdnem elsüllyedt, és két tengerész a vízbe esett. Miklós mentette ki az embereket és megjavította a hajót. Imádkozni kezdett, hogy megköszönje Istennek a segítséget, majd vízbe vetette magát és eltűnt a megrémült emberek szeme láttára, akik azt hitték, hogy egy égi szent segített rajtuk. Hazafelé betért Mirába, Anatólia fővárosába, ahol az anyagias püspökök a tisztségért való versengésben napok óta nem tudtak megegyezni egymással. Végül úgy határoztak, az legyen Mira városának püspöke, aki felszentelt papként elsőként jön be a városkapun. Ekkor érkezett meg Miklós, akit azonnal püspökké választottak, és 52 évig töltötte be ezt az egyházi tisztséget. Később a zarándokút tengerészei is betértek hálaadásra imádkozni Mirába, ahol a templomban felismerték a hajójukon imádkozó szemét Miklós püspökben. Ettől kezdve a tengerészek védőszentje lett, akik a bajban hozzá imádkoznak. Szent Miklós vagyonát a nép megsegítésére fordítottam. A Városka utcáin tett sétái közben beszélgetett az emberekkel, meghallgatta gondjaikat. A legendáját képező eset is ekkor történt. Élt egy teljesen elszegényedett ember a kolostor szomszédságában, akinek volt 3 férjhez menés előtt álló lánya. Miklós püspök éppen akkor ért a nyitott ablakhoz, amikor a lányok azon vitatkoztak, melyiküket adják el rabszolgának, hogy a családon segítsen, és hogy egy másik férjhez tudjon menni. Ekkor Miklós egy marék aranyat keszkenőbe kötött, és bedobta az ablakukon. A lányok azt hitték, hogy csoda történt. Ugyanebben az időben, egy év múlva, megint bedobott az ablakukon egy keszkenő aranyat a második lánynak. Ekkor lépteket hallottak az ablak alól. Amikor kirohantak, egy piros ruhás öregembert láttak elsietni. A harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt. Zárva volt az ablak. Miklós püspök felmászott a sziklafal mellé épült ház tetejére, és bedobta az aranyat a tűzhely kéményén. A legkisebb lány éppen a harisnyáját szállította a tűzhelynél, amelybe az arany beleesett. Mivel télen történtek a csodák, az ismeretlen jótevőt Mikulásnak hitték, aki ilyenkor jön el az ajándékával a háborítatlan Taurus hegyről. Végül a harmadik évben kitudódott a titok, mivel az aranyok között egy kereskedő felismerte azt a darabot, amelyet ő ajándékozott Miklós püspöknek, valamint az ajándékozások mindig december 5-én névnapját megelőző este történtek. Adakozásaiért a nép ajándékozó apának nevezte el, és imáikba foglalták nevét. Miklós püspök békés, hosszú öregkor után 326-ban tért örök nyugalomra. 1834-ben Schweinfurtban született Megfart András tervezőmérnök, feltaláló, aki 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megfart itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett. A Ganz pedig irányítása alatt az ország vezető gépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb találmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengelykapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 1058-ban a mai napon lépett trónra II. Miklós pápa, aki a 155. pápa volt Szent Péter trónján. Annak ellenére, hogy mindössze alig 3 éven keresztül vezette az egyházat, igen jelentős és hosszú távon is következményekkel járó pontifikátust tulajdonítanak neki. Miklós uralkodását a kortársak bátornak, merésznek és céltudatosnak nevezték. Ugyanakkor a feljegyzések alapján személyét a mélyen vallásos, megbocsátó, határozott és következetes jelzőkkel látták el. 1877-ben a mai napon mutatta be Edison New Jersey-ben a fonográfot, az első felvételen pedig maga Edison mondta fel a Mary Had a Little Lamb című mondókát. 1974-ben a mai napon avatták fel Budapesten a Deák téri aluljárót. 1988-ban hunyt el Roy Orbison, amerikai énekes, zeneszerző, gitáros, akinek első rock'n'roll sikerei között a Mean Little Woman, a You Are Gonna Cry, a You Are My Baby és a This Kind of Love felkerültek a slágerlistákra. A zenész belekóstolt a country zenébe és a rockabillybe is. Első helyezett lett az Only the Lonely és a Running Scared című dala. Majd Angliában és Amerikában is listavezető lett az Oh Pretty Woman című slágere. Pályatársai szerint Roy Orbison szerzőként megelőzte korát. A 60-as évek közepén tragédiák sora érte el. Felesége Claudette, akihez egyik legszebb dalát írta, motorkerékpár baleset áldozata lett. Háza is leégett, és a fiai a tűzben lelték halálukat. A fekete szemüveges Orbison a 70-es években elszürkült, de régi dalait szívesen fogadta a közönség. A 80-as évek végén ismét reflektorfénybe került Mystery Girl című utolsó lemezével. Utolsó albumának egyik száma a You Got It listavezető volt, és kitűnően sikerült a California Blue című slágere is. Ahogy már említettem is, 1988-ban egy ilyen december 6-ai napon hunyt el 52 évesen. Roy Orbison elsőként került a rock'n'roll halhatatlanjai közé. Összesen 4 Grammy-díjat gyűjtött a 80-as évektől, halála után pedig az életműdíjat is megkaptam. Kedves hallgatóink, december 6-ai kalendáriumunkat hallották. Thank you.
the bullet, then you chew it. Tie the knot at the end of your rope. Buy a book to help you cope, but no consolation gonna come. You're the only one. Take a look through history. Recant some bits of poetry. You'll find the words still ring true. Something don't change, something.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ki Jézus? Ezt a kérdést napjainkban mi sokkal könnyebben megválaszoljuk, mint 2000 évvel ezelőtt az ő kortársai. Az evangéliumokban csodálatos hitvallásokat olvashatunk arról, hogy Péter vagy Tamás apostol, a pogány százados vagy a kereszt alatt álló római katonatiszt, a gyógyulás reményében Jézushoz forduló vakok, leprások, bénák és más betegek mit gondoltak, mit hittek róla, de az evangélisták nem hallgatják el az Úr személye körüli bizonytalanságot sem. Bizonyos kijelentései és rendkívüli cselekedetei zavart okoztak sokakban, mert nem tudták, honnan származik gyógyító, ördögűző hatalma. Ne gondoljuk tehát azt, hogy mindenki rögtön felismerte, hogy Jézus a mennyei atya küldötte, ő a megváltó. Ne gondoljuk azt, hogy mindenki már a vele való első találkozás alkalmával eljutott a hitre, még akkor sem, ha a mai evangélium is éppen egy ilyen esetet mutat be. Érdemes odafigyelnünk arra a mozzanatra, hogy Jézus nem a vakokkal való találkozás pillanatában tesz velük csodát. Más esetekben megáll, majd szinte azonnal megtörténik a gyógyítás, most azonban tovább megy, mintha meg sem hallaná a vakok kérését. De a két gyógyulni vágyó, látni akaró ember elindul és követi őt. Igen, nekünk is fel kell állnunk, Jézus nyomába kell szegődnünk, aztán majd eljön az idő, amikor velünk fog foglalkozni. Pillanatnyi hallgatása nem elutasítás, hanem hitünk próbatétele.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 6 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rórátesz szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Miklós püspök emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai első pénteki szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 2. számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: harmatozzatok, égi magasok. Ezután a 155-ös számú ének következik, Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 154-es számú ének éneklésével, amely így kezdődik, Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 2-es, 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.